Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva és várva köztetek szólni fogok a mai napon. Megvan írva az előbb olvasott ige szakaszban a mai napra rendelt ószövetségi igében, Sámuel próféta első könyvében, annak 10. fejezetében, a 22. versben, a következőképpen. Ekkor újból megkérdezték az Urat, hogy eljött-e egyáltalán az az ember. És az Úr ezt felelte, igen, itt van, elrejtőzött a holmik között. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a karácsony úgy gondolom végtelenül egyszerű, ám számunkra mégis felfoghatatlan üzenete, hogy tudnélik Krisztusban az Isten emberré lett, hogy irántunk való szeretetét mindenki számára érthetően megmutassa. Még napokkal, hetekkel az ünnep után is felsejlik bennünk, azonban a hétköznapokban, a mindennapi küzdelmeinkben egyáltalán nem tudunk mit kezdeni ezzel az üzenettel. A nagy ajándékot, amiről beszélünk, hogy Isten megajándékoz bennünket karácsonykor önmagával, a nagy ajándékot, Isten jelenlétét nem tudjuk használni. A nagy hasznot, ami az ő jelenlétéből fakadna a mi életünkben, nem tudjuk apró pénzre váltani, nem tudjuk használni a mi életünkben. És itt van ma előttünk egy ige, ami megmutatja ennek az értetlenségnek az okát és a hátterét. Az Isten által kiválasztott ember, ott van a kivetítőn, olvashatjuk, elrejtőzik a holmik között. Izrael első királyáról, Saulról van szó, tudja, hogy Isten mit akar vele és általa tenni. Tudja, hogy Isten alkalmassá tette erre a feladatra, mégis meghátrál, mégis elrejtőzik, mégis menekülni próbál. Nélkülem pedig, és nyilván ez már mindannyiunk közös tapasztalata lehet, az Isten nem tudja az én életemet sem megváltoztatni. Az Isten akaratához én is kellek. Ezt mindannyian megtapasztalhattuk már. Szóval a felolvasott igében azt látjuk, hogy Izrael a választott nép királyt választ magának, ez az alaphelyzet. Sámuel, az Isten embere, a próféta, az egyetlen ember ebben a korban, akin keresztül Isten szól az ő népéhez. És Sámuel, aki a prófétai tisztséget betöltötte, életének vége felé jár, az közli velünk a Szentírás, az közli a róla szóló könyv, hogy megöregedett. És itt egy pillanatra álljunk meg. Ugye azt mondjuk, hogy Sámuelen keresztül az Isten szól az övéihez. Meg kellene értenünk, hogy amikor azt mondjuk, az Isten szól, az azt jelenti, hogy az Isten kegyelmes. Az, hogy az Isten szava érthető ebben a világban, az a mi életünknek az alapfeltétele. Tessenek visszaemlékezni a Teremtés könyvének a kezdetére, ahol azt olvassuk, amit annyiszor idéztünk már, hogy ez a világ az Isten szabad akaratából, az ő szavára áll elő. Isten a szavával teremti azt a világegyetemet, amit mi befogadni sem vagyunk képesek. És ugyanez az aktus ismétlődik meg karácsonykor, amikor arról értesülhetünk János evangélistán keresztül, hogy az ige, aki a kezdetben volt, aki maga az Isten, emberré lesz Jézus Krisztusban. Megismerhető lesz, hogy nekünk életünk és megmaradásunk legyen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az Isten szól, amikor arról beszélünk, hogy az Isten szava számunkra hallható, érthető módon hangzik, akkor az életünknek az alapfeltételéről beszélünk, ami nélkül nincs értelmes emberi élet. Isten szava tehát élet és kegyelem. És Isten népe, ugye visszatérve Sámuel és Saul korára, egy prófétán keresztül hallgatja ezt a isteni ígét. Ez a próféta azonban, ahogy az előbb olvastam, megöregedett. Pontosan idézném Sámuel próféta könyvéből a következő néhány verset, amiből egy tisztább kép tárulhat elénk. Sámuel egész életében Izrael bírája volt. Évről évre útra kelt, bejárta Bételt, Gilgált és Micpát, és igazságot szolgáltatott Izraelnek mindezeken a helyeken. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyukká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Mit mond el nekünk ez az ige, kedves testvérek? Abban a pillanatban, amikor egy emberi közösségben az Isten szava nem érthető, igazságtalanság és értetlenség támad. Hát nem ezt mondja az ige, Sámuel megöregedik, átadja a prófétai tisztet a fiainak, akik nem az Isten igéjét közvetítik, hanem a maguk hasznát keresik. Kihasználják azt a helyzetet, amiben vannak. Ez azt jelenti, hogy nem hangzik a nép között az Isten igéje. És amikor ez az állapot bekövetkezik, mit csinál a nép? Oda megy az öreg prófétához, akin keresztül hallhatták az Isten rájuk vonatkozó akaratát, és azt mondják nekik, hogy válasz nekünk királyt, jelölj ki nekünk királyt, aki uralkodni fog fölöttünk, hogy legyünk mi is olyanok, mint az összes többi nép. Erre a motivumra majd később az igehirdetés során vissza fogunk térni, de azért már ennél a résznél is érdemes megjegyezni, hogy az Istenhez tartozó ember különleges volta, éppen ebben a kapcsolatban áll, hogy az Istenhez tartozik, hogy tud erről az összetartozásról. És nagyon nagy baj, amikor az Istenben bízó ember a kívülről jövő nyomás, a mások által megfogalmazott kritika miatt olyan akar lenni, mint mindenki más. És nem tudja megélni ezt a különlegességet, amit az Isten jelenléte biztosít az ő számára. Nekünk is király kell, ezt mondja a nép, és tessenek meghallgatni, hogy mit válaszol Sámuel. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Ez lesz a király joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elviszi, harci kocsiaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsiai előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, velük végezteti aratását, velük készíteti hadi felszerelését és a harci kocsik felszerelését. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőnek, szakácsnőnek és sütőnőnek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket elveszi és hivatalnokainak adja. Vetésetekből és szőlőitekből tizedet szed, az udvar embereinek meg a hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájatokból tizedet szed, ti pedig szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki, mégis legyen királyunk, Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és ezt mondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek. Hallgassa szavukra, és válasz nekik királyt. Na így lesz, kedves testvérek, ezzel a háttérrel talán érthető lesz, hogy lesz Izraelnek királya, hogy lesz Saul a választott népnek az első uralkodója. Aki egy kicsit visszalapoz ebben a könyvben, korábbi fejezeteket elkezd olvasni, az értesülhet arról, amit ebben a fejezetben is érintőlegesen hallhattunk, hogy Saul egy nagyon kicsi nemzetség, a legkisebb nemzetség, egyik legkisebb, legelszegényedettebb törzséből való és családjából származó ember elindul, hogy az apjának az elveszett szamarait keresse meg. Tehát szegény embernek ugye minden számít, és ez az ember az apja kérésére, az apja bánatát látva elindul, hogy azt a keveset mentse, amiük van. És miközben Saul keresi az apja számára fontos értékeket, amiből úgy gondolják, hogy életük és megmaradásuk lesz, találkozik az Isten kegyelmével. Úgy is mondhatnánk, hogy Saul keresi a szamarakat, és az Isten kegyelme pedig megtalálja Sault. Keres valamit, amit fontosnak tart, és az Isten megtalálja Sault ebben a nagy keresésben. És hogyha türelmesen olvassuk ezt a történetet, és tudtunk figyelni a hosszú olvasmányra, akkor arról értesülhettünk, minden készen áll a választott nép életében a nagy esemény megtörténtéhez, tehát ahhoz, hogy ugye a királyt kihirdessék, hogy kicsoda, ugye gyakorlatilag egy ilyen nagy nemzetgyűlésnek a eseményéről értesülünk, minden nemzetséget hívjanak össze, vessenek sorsot, melyik nemzetség, melyik törzséből, melyik családjából, ki legyen az, aki uralkodhat majd az egész nép fölött, mindenki egybe van már, kihirdették, hogy ki lesz, megmondták, hogy Saulra esett a választás, és egyszer csak arról értesülünk, ami a felolvasott igében ott van, hogy a kiválasztott ember, a felkent király, mert ugye Sámuel már felkeni olajjal, ahogy az akkori korban a királyokat szokás felkenni, tehát a felkent király elrejtőzött a holmik között. Én azt írtam ide magamnak, hogy ma úgy mondanánk, hogy a cuccok között. Hát ugye tessenek elgondolni, hogy elindul néhány emberrel egy néhány ezer évvel ezelőtti közegben valaki, hogy megkeresse az elkóborolt jószágokat, hát nyilván mindenféle lomot visznek magukkal, sátrakat, tömlőket, batyút, amiben valami élelmiszert tudnak pakolni, és ugye napokon keresztül oda vannak, keresnek, alszanak, sátoroznak, mennek össze-vissza, és pluszban ugye már ez a nagy nemzetgyűlés össze van hívva, tehát valószínűleg van egy elég nagy felfordulás azon a helyen, ahol ez a sok ember együtt van, kijelölik, kiválasztják a királyt, és arról értesülünk, hogy elrejtőzik a holmik között. De mik ezek a holmik? Hát ez annyira nem biblikus, nem? Tehát amikor igaz, hogy sokadjára olvastam már ezt a történetet, de soha nem tűnt föl nekem, hogy ennyire mai nyelvi eszközökkel közli az Isten, hogy mi történik ennek a választásnak az alkalmával. Még egyszer mondom, gondolhatunk hétköznapi használati tárgyakra, mert valóban fizikálisan ezek mögé rejtőzhetett el Saul, elbújt. Magyarán. De a valóságban én úgy gondolom, hogy sokkal inkább azokról a holmikról van szó, amit ő is hozzánk hasonlóan belül hordoz. Ami belül van, és ami rendetlenséget okoz a lelkében. Azok a dolgok, amiket megélt, azok kialakítottak benne önmagáról, az Istenről, az ő lehetőségeiről egy képet, és ezek az élmények nem engedik, hogy ő higgyen az Isten kinyilvánított és megértett akaratának. Azt mondja először is, ugye valami ilyesmit olvashatunk, hogy azt mondja Saul Sámuelnek, miért beszélsz így hozzám? És aztán, amikor közli vele az Isten akaratát, akkor maga Saul mondja, próbálom pontosan idézni, de hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való, nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Fordítsuk ezt magyarra. Bizalmatlan az Istennel szemben a leendő új király, vagy a megválasztott új király. És ebből a bizalmatlanságból, ebből születik egy önértékelési zavar. Nem vagyok én alkalmas arra a feladatra, amit te adni akarsz nekem. Éreztünk már így valaha, kedves testvérek? Nem vagyok én jó semmire. Nem vagyok én jó anyának, apának, férnek, szeretőnek, gyereknek, vezetőnek, alkalmazottnak, embernek, bárminek. Mit kell csinálnom? Miben kell helytállnom? És ott van ez a helyzet, tudjuk, hogy az Isten bennünket akar, és tud is használni valamire. Meg is érthetjük az életünk során, mi az, amire az Isten elsősorban használni akar bennünket, és mi elkezdjük magyarázni magunknak. Nem tudjuk ezt megcsinálni. Nem tudjuk bevállalni. Félünk önmagunktól, mert elégedetlenek vagyunk önmagunkkal. Nem szeretjük magunkat. Hát akkor az Isten az hogy szeretne? Ha nem szeretem magam, ha nincsen bizalmam magammal szemben, akkor nem lehet bizalmam egy felsőbb hatalommal szemben sem. Akkor nem hihetek abban, hogy a saját magam által mindenre alkalmatlannak tartott életemmel az Isten akar valamit. Egész egyszerűen hihetetlen és valószínűtlen, hogy ez megtörténhessen. A másik holmi, ha úgy tetszik, a másik cucc, amiről ugye beszélhetünk ilyen lelki tartalom kérdésében, az az, amit, hogyha tovább olvassuk ezt a történetet, Sámuel próféta könyvében találkozhatunk Saul viselkedésének a leírása kapcsán, az pedig az, hogy mit szól a többi ember ahhoz, amit én csinálok. Van egy nagyon konkrét helyzet, háborúzik a választott nép egy másik néppel, az amálékiakkal, és azt a parancsot kapja Saul, a választott király, hogy ennek a népnek, a elfoglalt, legyőzött népnek mindenét égessék el, és tegyék tönkre. És ehhez képest azt csinálja Saul, a választott király, hogy az elkobzott, elrabolt jószágoknak a legjavát hazavezeti. Hogy majd áldozatokat fog ezekből bemutatni. És aztán azt mondja Saul Sámuelnek, amikor szembesíti ezzel a hibájával az öreg próféta, a királyt. Azt mondja Saul, vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. Féltünk mi már a néptől? Mit szólnak? Ennek a jánynak udvarolok, az a fiú jár hozzám, így viselkedik a gyerekem. Ezt hallották rólam, ez most aktuális a mi gyülekezetünkben. Mit hallanak rólunk, mit szólnak hozzá az emberek? Mit gondolnak az én életemről? És abban a pillanatban, amikor elkezdek félni attól, hogy mit mondanak az emberek, mit pletykálnak, mit beszélnek egymás között rólam, akkor azonnal hátat fordítok az Isten megismert akaratának. Csak tetszenek tudni, mi következik ebből? Féltékenység, irítség. Mert ugyanez a Saul, aki egyszer megteszi ezt, hogy hallgat a népnek a nyomására, egy másik helyen már a következőt teszi, ezt olvassuk egy későbbi fejezetben a Sámuel próféta könyvében. egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé, Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek: megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. És tudjátok, mit mond a példabeszédek könyve ugyanerről a helyzetről? Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Aki fél attól, hogy mit mondanak az emberek rólam, aki fél attól, hogy mit mondanak, mit gondolnak az emberek rólunk, ott van, gyönyörű képekben beszél a példabeszéd, hogy csapdába esik. Mégpedig a féltékenységnek, az irigységnek a csapdájába. Ha rólam rosszat beszélnek, akkor akivel kapcsolatban ezt nem teszik meg, annak jobban megy a sora. Vagy akivel kapcsolatban jót terjesztenek, azt az Isten biztos jobban szereti. És mit fogok tenni? Megpróbálok különb lenni annál a másik embernél. Féltékenység és irigység támad, fakad bennem, hogyha elkezdek hallgatni a tömegnek a szavára, és nem az Isten szavára figyelek már oda. Ha meghallgatom, hogy mit mondanak az emberek, ha hagyom magam megfélemlíteni, akkor ebből egy ilyen bezárkózás következik, ami féltékenységhez és irigységhez vezethet valamennyünket. És ugye van végül ez a bizonyos utolsó holmi, amit ebbe a kategóriába sorolhatunk, ez pedig én úgy fogalmaztam meg, hogy az engedetlenség és az ebből fakadó, tessenek kapaszkodni, vallásosság. Mert hogyha valaki a 15. fejezetet elolvassa Sámuel próféta első könyvében, ott van itt az Amálékkal folytatott háborúnak a leírása, akkor arról értesül, hogy az Isten kinyilvánított parancsa, hogy pusztíts el mindent, ami az ellenségé volt, amit neked adok. Ugye Saul ezt nem teszi meg, hanem hazaviszi a legyőzött nép legszebb jószágait, azzal a felkiáltással, hogy áldozatot mutasson be az Úrnak. Nem bízik az Isten szavára már hallgatni tudó ember, nem bízik az Isten kinyilvánított akaratában, és nem bízik az Isten erejében. Ő cselekszik az Isten helyett. A nép felé fordulva megmutatja, hogy ő mennyire bízik az Istenben, mert milyen gyönyörű áldozatot fog bemutatni neki, a legszebb jószágokat fogja föláldozni, a leggazdagabb vagy legnagyobb értékkel bíró áldozatot fogja bemutatni az Istennek, de közben ennek a képmutató magatartásnak a hátterében egy bizalmatlansági tény áll. Az, hogy én már nem hiszek az Isten teljhatalmában, nem hiszek az ő erejében. Mert ha hinnék, akkor nem próbálnék ellenállni annak, amit ő közöl velem. Ha azt mondja, hogy ezt tedd, akkor megteszem, mert bízom benne, hogy amit ő akar, az nekem is jó. De ugye logikusan következik, ha én hallgatok a többi ember szavára arra, hogy mit mond a tömeg, akkor már mérlegre kell tennem azt, hogy amit az Isten mond, az megfelele a tömeg elvárásának. És ennek mindig az lesz az eredménye, hogy nem. És akkor mit csinálok? Az Isten elvárását elfelejtem, mert velem szemben emberek vannak, nem látom, hogy hol van az Isten. Az Isten távol van, az Isten nem tud beavatkozni az én életembe, de az emberek be tudnak. Ezért az emberek felé fordulok. És mit csinálok? Azt mutatom mindenkinek, hogy én nagyon hívő vagyok. Én annyira hívő vagyok, én járok templomba, járok nem tudom, istentiszteletre, temetésekre eljárok, még megállok az utcán is, és azt mondom, hogy én milyen jó keresztjén vagyok, meg tudják is az emberek rólam, hogy az vagyok, de közben nem érdekel, amit az Isten az én életemben meg akar valósítani, velem vagy rajtam keresztül ezzel a világgal el akar végeztetni. Nem érdekel, hogy az Isten milyen feladatot szánt nekem. Nem érdekel, hogy az Isten mire kent fel engem, mire tart alkalmasnak, mihez ad nekem erőt, mihez ad nekem mindenféle lehetőséget, amivel meg tudom valósítani az ő általam is megismert akaratát. Ezek azok a dolgok, amik mögé elrejtőzik Saul. És én úgy gondolom, ezek azok a dolgok, amik mögé mi is el tudunk rejtőzni. És tetszenek tudni, nyilvánvalóan fölmerülhet a kérdés bárkiben, hogy jövünk mi mindehhez a néhány ezer évvel ezelőtti történethez. Hogy jön a mi életünknek egy nagy csomó kérdése azokhoz a kérdésekhez, amelyeket itt az ige hirdetés során feltettünk. Hát az ige hirdetés elején elhangzott kijelentés miatt, a karácsony miatt. Mert azt hallottuk, arról beszélünk mindig, hogy Isten Krisztusban, Krisztus által hozzánk is szól. Érthető módon. És ennek a kijelentésnek a következménye az, amit szintén ismerünk már, hiszen Péter apostolnak az egyik legismertebb gondolata, ami az ő első levelében megfogalmazódik, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Azaz, én is választott vagyok. Engem is megtalált az Isten, hogy feladatot bízzon rám. Engem is alkalmasnak tart az Isten valamire, amit más helyettem nem tehet meg ebben az életben. A kérdés csak az, hogy mi az a cucc, mi az a holmi, ami mögé mi el tudunk rejtőzni, hogy az Isten tervét, annak a megvalósulását, ami életünkben megakadályozzuk. Önértékelési zavar, hitetlenség, bizalmatlanság, mások általi befolyásolhatóság, engedetlenség, vagy éppen a vallásosság. Az Isten hozzánk is szól, kedves testvérek, ennek a prédikációnak, ha össze kell foglalni a lényegét, akkor ez a lényege. Az Isten hozzánk is szól, velünk is közli az ő akaratát, az ő igéjén keresztül. És eljátszottam a gondolattal, és ezzel fogjuk lezárni az ige hirdetést, hogy mi annyira szeretnénk, hogyha az Isten számunkra kényelmes és jól ismert helyzeteken keresztül mutatná meg, hogy ő mit akar. És ugye nekem egy teljesen hétköznapi ügyből kifolyólag néhány nappal ezelőtt egy ügyfélszolgálatot kellett telefonon fölhívni, tárcsázni a számot, és ugye a nagy rendszeren keresztül megtalálni azt a lehetőséget, amivel én segítséget kaphatok. És ugye tudjuk azt, hogy vannak ilyen kiemelt, elsődíjas, prima, nem tudom én milyen díjazású ügyfélszolgálatok, akik magukról azt mondják, hogy ők a legjobbak, ők tesznek meg a legtöbbet az embereknek a kényelméért, az embereknek a érdekében. Hát én elképzeltem, hogy az Isten nem Krisztuson keresztül szól hozzánk, nem az ő igéjén keresztül keres bennünket, hanem mi kereshetjük az Istent egy ilyen telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. És akkor ugye van nekem valami problémám, hívom a számot, És akkor nyilván ugye jön az első hang, hogy köszönjük, hogy az Urat hívta. Igaz? És akkor jön a következő, hogy milyen nyelven szeretne beszélni az Úrral. És akkor végig várjuk, ugye nem tudom, száz akárhány nyelv, használatos nyelv van a világban, majd valamikor a 141. gomba magyar lenne, benyomjuk. De biztos, hogy el fogjuk téveszteni, mert az három szám, tehát nem fog egyből menni, úgyhogy előről kezdjük az egészet, újra megvárjuk, amíg bekövetkezik a magyar opció, és akkor nyilván, amikor ide eljutunk, tehát lehet ezzel játszani, jönne a következő kérdés, milyen ügyben keresi az Urat, és aztán, amikor ki tudnánk mondani végre, hogy mi a problémánk, akkor jönne a válasz, jelenleg minden vonal foglalt, kérjük szíves türelmét. És aztán nyilván egy idő után letennénk a telefont, mint ahogy szoktuk tenni, próbálkoznánk újra, általában nem sikerülne elintézni semmit, de majd a hónap végén érkező telefon számlán látnánk az emelt díjas hívásnak a számát, és nem esne nekünk jól, hogy ilyen sokba kerül az Úrral való kapcsolat lehetősége. És most tényleg minden játékot meg viccet félretéve, az Isten az ő ingyen kegyelmét Jézus Krisztusban adja mindannyiunknak. Szól hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb kincs az ember életében nem lehet. És ezt aztán apró pénzre lehet váltani. Mit mond nekem az Isten? Mit akar az én életemmel? Biztos, hogy meg fogom találni. Lehet, hogy valami egészen mást keresek, hiszen ne felejtsük el, ez a történet úgy indul, hogy egy szegény családból származó, szerencsétlen fiatalember elmegy az apja elveszett szamarait keresni. És az Isten megtalálja, hogy valami nagyon nagy dologra elhívja. Hogy mit keresünk mi az életünkben, azt mindenki válaszolja meg magának. És hallja meg, és értse meg, hogy az Isten mit akar kezdeni a mi életünkkel. Ebben a lehetőségben áldjon meg bennünket az örökkévaló Isten, most és minden időben. Amen. Imádkozzunk.